Egy hét múlva, amikor a tanár színe előtt megjelenünk, hogy ítéletemet meghallgassam, kiderül, hogy ítélet még nincs. Pöcsö szeretne még egy kísérletet tenni. Hát, ha fel lehetne szivatni a folyadékot belső úton, a hólyag összelappadna, felszabadulna a nyomás. Ezüst kenőcsöt ír fel, vízzel vonót talán sikerül. Egy hét múlva jelentkezzem. Egy hét sok idő, ragaszkodom hozzá, hogy Pesten szeretném eltölteni. Látogatók serege népesíti be három szobámat a Revicki utcai szép úriházban, ahol lakom. Egyre többen jönnek, egyre szól a telefon, és ha fél óráig nem szól, magam veszem föl, hívom a vendéget. A legizgalmasabb emberi képesség a részvét üli orgiáit betegágyam körül. Közben a megbolygatott külső világ csendesen, észrevétlen végzi feladatát. Egy reggel felkászálódom, bevitettem magam a szerkesztőségbe. Az egyik főnök, mintha csak véletlenül jutna eszébe, felszólít, hogy menjek át most mindjárt a nagynevű sebésztanárhoz, már tudni fogja, miről van szó, megemlítettek neki. Bármit mond, ne aggodalmaskodjam, ők mögöttem állnak, és pénzre se legyen gondom. Bevánszorgok a klinikára. A tanár urat a folyosón csípem el, kedvemre való ember, egyszer meg is énekeltem, mint mesterségének valódi művészét, egyéniségét.
Aha, hát itt a bűnös. Mondják rólam, írt azt a... Na mindegy. Fő, hogy jó írás volt. Hát mi jót hozott?
Volna egy ritka, szépen fejlett daganatom tanár úr részére, ha érdekli. Gyűjtőknek való példány, olcsón megszámítanám.
Aha, aha. Hát lelkem, én szóba se állok magával. Ne gyulladjon be azért, úgy értem, szóba se állok, amíg tökéletes diagnózis nem hoz. Tervrajzot, mérnöki művet, ami pontosan megmutatja nekem, hol nyissam ki a fejét. A fejéről van szó, ha nem csalódom.
Igen.
Hogy mit találok benne, ha kinyitom. Mint az Artézi kútnál. Előbb a varázsveszővel végezzenek az urak, aztán jövök én a fúróval. Hát viszontlátásra.
De közben a titkos parlamentben szavazás lehetett, és a szavazás eredménye másképp ütött ki, más irányba terelte a sorsomat. Óvatos üzenet érkezik orvosbarátaimtól. Ők persze megint csak véletlenül, megint csak beszélgettek rólam, és a sebésznek eszébe jutott amerikai tanulmány útja, amikor is Cushingnak, a modern agysebészet úttörőjének asszisztált. Hogy hívják azt a stockholmi tanárt? Olivecrona. Herbert Olivecrona. Furcsa név, de szép. Olajkoszorút, vagy olajkoronát, vagy olajfalombot jelenthet. Igen ám, de hisz ez mind képzelődés, ha rákerül a sor, honnan veszek annyi pénzt, ami ekkora útra kell. Kiadóm előzékeny, de efféléről nem volt szó, szóba se hoznám. Ekkor váratlanul megjelenik betegszobámban a grófnő, a legrégebbi magyar arisztokrata család tagja. Nem ennek örülök, hanem mert igazán kedves, okos, melegszívű asszony régi ismerősöm.
Nézze, a házi orvosától pontosan tudom, mi a baj.
És mit szól hozzá? Én büszke vagyok rá.
Kérem, ez nem tréfa. Maga nem gyerek, és tudtommal nem is gyáva. Azért vagyok itt, hogy erről beszéljünk. Igenis, nagyon komoly a helyzet. Meg fogják operálni.
Ezt is tudja.
Beszéltem az orvossal. Tudom, hogy esetleg Stockholmba megy.
Igen, hát, de az anyagi...
Kérem, ez rendben van, ezt már elintéztem. Beszéltem a miniszterrel és másokkal. Annyi pénz lesz, amennyi kell, ebben mindenki egyetért. Az egész mozgalmat egy olyan úr kezdte, aki halálos haragban van azzal, aki aztán folytatta.
Nem tudok felelni. Készenlétben tartott tréfás megjegyzéseim eláztak. Szótlanul szorítunk kezet. Később többen jönnek, teázunk, a hangulat emelkedett, R. doktor jön, a kiváló szemész. Nagyon örülök, tanár úr, talán küldjem ki a vendégeimet.
Hát, ha lehetne.
Tessék!
Szeretném megnézni a funduszt. Hát, kedves mester, a papilla megint 2,5 dioptriát romlott. Elfajulási pontok is vannak már.
Ugyan.
Igen. A múltkori változáshoz képest negyed annyi idő alatt.
Na, de hát a tekintetbe veszünk.
Várjunk csak. orvosi kötelességem közölni, hogy amennyiben 10 napon belül nem vágatja ki az agyvelejében fejlődő daganatot, 3 hét alatt véglegesen megvakul. Úgy tessék érteni, hogy teljesen, mint az éjszaka. De ez csak az első tünet lesz. Utána további 2 hét múlva sorban jön a többi. Teljes bénulás, megbutulás, és végre...
Köszönöm, ne tessék folytatni. Megértettem, tanár úr.
Igen?
Jöhetünk már?
Tessék, készen vagyunk.
A vendégek vidáman betódulnak. Tehát 10 nap. Gyors intézkedések, vendégek már nem jöhetnek állapotom, mintha csak azt várta volna, hogy pontosan megnevezzék, teljes vadságában bontakozik ki. Az arcokat se igen ismerem már meg, csak ha egészen közel hajolnak. Délelőtt a klinikám Bécsben. Jelentem, alássam, bevonultam. Néhány gyors adatfelvétel, a szemész már el se szörnyűlködik, 7 dioptriás a papilla, sejtettük. Hirtelen kinyílik az ajtó, és Pöcl tanár, negyedszer látom 2 hét óta, oda siet hozzám.
Hát kérem, kész a levél Stockholmba. Estére lehet is már utazni, a berlini gyors hálófülkével akkor indul. Minden lelet egybevág. Megállapítottuk, hogy az agyvelő jobb felén, hátul a kis agyban, pontosan körülírható helyen, mint egy tyúktojásnyi hólyag növekszik. A hólyag mögött vagy benne vérdaganat van, úgynevezett angióma. Tessék. A lelethez javallatot is csatoltam, természetesen alternatív formában. Kérem, adját üdvözletemet kiváló kollégámnak, az Isten áldja meg, és sok szerencsét.
Nagyon, nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér, tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. 2 sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany, és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
Hány óra?
9:45, most verte a 9-et.
Mi ez, amit a fejem alá tesz?
Gumipárna, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.
Arra ébredek, hogy gurítanak végig a folyosón. Nem vagyok kábult, kicsit talán nagyon is józan és friss vagyok, Nyoma sincs bennem érzelmeknek és indulatoknak. Fekszem a hátamon, a tetőre pislogok és várok. Begurítanak a terembe. Négy kéz fog meg, átdobnak egy nagyon keskeny vasalódeszka-szerű asztalra, amihez hozzátolták az ágyot. Rögtön a hasamra fordítanak, fejem előre lóg egy ovális kis mélyedésben, hogy lélegzeni tudjak. Igyekszem elhelyezni arcomat és orromat, órákig leszek ebben a helyzetben, próbálok berendezkedni. A fejem fölött suttognak, aztán elhallgatnak. Hideg vas csiklandozza a tarkóm. A hajamat nyírják. A gép végszalad a fejemen hosszú pászmákban. Utána habot vernek rajta, a borotva már kopasz fejen szaladgál. Percekig csönd. Fejem búbján diszkrét szúrás. Ez nyilván injekció. Valami tompát illesztenek oda. Most úgy látsz, pokoli dübörgés. Süvöltve, gyorsuló visítással, egyre hangosabban és magasabb hangon sivítva, óriási acélfúró szalad be a koponyámba. Sivít és mennydörög a fejem, pokoli égzengés, földindulás. Hogy lehet ezt kibírni? Eszembe se jut észrevenni, hogy fáj-e. Hirtelen elhallgat egy zökkenéssel, a fúró átszalat jelzi, hogy a hegye szabadon forog. Hangtalan meleg zuhogást érzek belül, a nyitott lyukon befelé folyik a vér. A második fúrást már hidegebben figyelem, a meglepetés riadalma nélkül. Zökken, elhallgat, a vér zubog befelé. Aztán, mintha csövekkel motoszkálnának. Mi ez, több fúrás nem lesz? Egyszerre csak megindul az asztal, lágyan gurulunk, nyitott ajtókon, folyosókon át, suttogás, léptek, hisz ez egy röntgenterem. Felvételek készülnek, hát ezért furták meg a fejem. Lecsapolták az agykamrák folyadékát, levegőt töltöttek bele, ez volt a motoszkálás, szóval a lékelés még hátra van. Soká, nagyon soká forgatnak, illeszgetnek, fotografálnak, végre nyikordul az ajtó, gurítanak vissza a műtőterembe, itt vagyunk megint, a lámpa alá gurítanak, percek, bizonyára a felvételeket nézik, most hozzám lépnek, hasamon fekszem megint, arcom a vájukban. Valaki vastag raktapaszokat nyom két halántékomra, meghúzza, mozdulatlanná merevítették a fejem. Lefelé meredve vödröt látok az arcom alatt, feneke még üres. Próbálom kezem és lábam, millimétert se engednek, vonaglani se tudok. Hát ez nehéz lesz így huzamosan. Nagy csönd. Kicsi szúrások körben, aztán hátul a tarkón hosszú egyetlen vágás. Nem fáj, de érzem. Csípeszek, zizzennek, egész csomó. Próbálok kukucskálni oldalt, az előttem lebegő fehér köpeny alját fekete pontok tarkítják, mint a baboskendőt. Persze az ütőerek nem folyatnak, ugrásszerűen fecskendeznek. Puha tolások, félrehajtások, a koponya biztosan szabad már, a bőnye tarkómon visszaugrott. Hallom, amint a trepán koppan. Na, szervusz, Frici! Nem lep meg, hogy senki se felel. A fúró sivítása pokolibb és makacsabb, mint valaha. Mi ez, nem tudja átfúrni? Próbálom megfeszíteni a nyakam. Az az érzésem, mintha nekem is segíteni kellene elébe feszülni a fúrónak, különben végigreped a koponya. A mennydörgés tökéletesen megsiketít. Végre megállt. Na csak hogy. Nem gondolja, tanár úr, hogy épp elég volt? Nekem legalább elég. Erőteljes vadrántás, a kifúrt légbe beleakasztotta a fogót. Feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Süket recsenéssel törik valami, pillanat múlva megint, feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Sokszor egymás után. A folytatólagos roppanások olyanok, mint ahogy konzervdobozt nyitnak, az utána következő recsenések, mintha beszegezett láda oldalából deszkákat törnének egyenként. Tudom, hogy csontokat tör ki nagy darabokban. Ez az utolsó, mintha már a felső csigolya lett volna. Sokáig ingott, makacskodott, nem akart engedni, míg végre sikerült kirántani. A művelet brutalitása magával ragad. Vagy gyönyörűséggel adom át magam, szinte segíteni szeretnék. Lihegve bíztatom magamban a tanárt, a rombolás dühe átcsap rám, vág csak, tör csak jobban! Csak neki, csak szét az egészet. Most a csigolyát, úgy, még egyszer fogd, még erősebben csavard, muszáj kitörnie.
Ugye kitört ez is, csak tovább rajta hentesek!
Liegek. Vörösben káprázik minden. Ha most balta vagy vasdarab volna a kezemben, ütnék, vágnék, zúznék. Magamat, mindenkit esztelen kéjjel.
Mi fülnziz is jetzt?
Oliver Krona hangja. Mélyen elszégyellem magam, ugyanekkor megsajdul nyitott fejem, és csodálkozva hallom dühös káromkodás helyett udvarias és restelkedő hangon, ahogy felelek, Danke, professzor, es geht gut. A hangulat megváltozott. A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. Ébren vagyok, tudom, hol vagyok, operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl, szép rendesen, egyenletesen, egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Ha most meg tudom határozni, hová raktam a töltőtollamat az éli szekrényen fiókjában, akkor eszméletlen vagyok. Nem, ez nem jó. Inkább azt a, igen, azt a balladát. Azzal az időt is mérni tudom, eltart, vagy negyed óráig, elejétől végig, az is valami. Vára öblös termében, fels alájár, bajnok pázmán.
Mi fühlen Sie sich jetzt?
Danke, professzor, es geht. Hiha, ez már nem az én hangom volt. Magas, vékony hang válaszolt a kérdésre valahonnan nagyon messziről. Ezt abba fogom hagyni, nem felelek többet, nem ijesztegetem magam fölöslegesen. Valami civattyúznak megint. Valami csapolnak, valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Ho-ho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének. Valamit velem is közölni kellene. Végre én is itt vagyok, ha szabadna kérnem. Voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz, uraim? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyra lőnél tartanak, azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet.
Fáj?
Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenésre az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom, fáj! Nem, az agyvelőm nem fáj, inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen, hogy az ember itt feküdjék az asztalon felbontott koponyával, agyveleje a külvilágban, valószínűtlen, hogy itt fekhessek élve. Nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él, nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Ne suttogjunk, uraim, mindent hallanék, ha nem restelném magam figyelni, ne suttogjunk. Hallom egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb és szemérmetlenebb. Szégyellem magam. Gyerünk, takarják már be mesztelen agyvelőmet. Ez akkor lehetett, amikor Oliver Krona a mikrolámpát süllyesztett az üregbe, és annak fénye mellett a kicsit pirosabb jobboldali kis agyvelő megpillantotta, aztán kicsit megtapogatta a duzzanatot. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét. Feleségemet, aki izgatottan szaladgál a folyosókon, telefonon szívja a pesti szerkesztőség. Beszéljen, amit tud. Nagyon helyesen csak adatokat mond, ahogy orvos létére hozzá és hozzám illik. A telefon körül ott állanak a munkatársak, minden mondat után, amit a gyorsíró lead, csend lesz, utána szétszélednek a fiú, kiki megy a dolga után, Misu átsiet a folyosón, a délutáni lapot kell szerkesztenie, ha szerencséje van, még le tudja adni Mussolini rádióbeszédét, Petschauer is leül diktálni a sportrovatot, K. őszinte borúval pislog szemüvegén át, aztán rajta kapja magát, hogy mondatot formál, egy esetleg irandó cikk első mondatát. A cikkre sajnos reggelre szükség lehet, meg kell írni, címet nem kell találni, címe széles, nagy fekete keretben a nevem. A Citadella fölött felhők bandukolnak, nagy lendülettel hallgat az Erzsébet híd. Néhány fényképésznél kirakatba teszik az arcképemet. Titkáromat, dénest lépten nyomon megállítják. Mik az utolsó hírek? Valaki azt is megkérdi, nincsen nála kéziratom. Budapest 1936. május 4. hétfő. Szedik a délutáni lapot felül a nagy szenzáció, Addis Abebát elfoglalták az olaszok. Mennyi lehet még hátra? Próbálok kombinálni. Talán megpillantván a daganatot tűnődik, hogy fogjon hozzá. Ki lehet emelni egyáltalán? Vagy nagyon mélyen fekszik bent, egészen bent, nincs bátorsága belenyúlni? Vagy már benne is van, fejtik ki, hámozza óvatosan, mint a vörös vékony héjú narancsot? Erőlködöm, hogy mondjak valamit, de nagyon is fáradt vagyok hozzá, abba hagyom. Hogy a fájdalomérzés teljesen megszűnt, nem nyugtat meg. Sőt, egyre ijesztőbbnek találom. Valami néma, mégis egyre gúnyosabb fenyegetés van benne, előkészület a legrosszabbra. Hiszen lehetetlen, hogy bent vájkáljanak az agyvelőmben, és ez ne fájjon, ez különös vagy, azt jelenti, hogy hiszen egy idegecske izgalma még nemrég olyan örjítő fájdalmat okozott, hogy össze akartam törni a fejem, hiszen mindnyájan tudjuk, mi az agyvelő, hogy elég beledöfni a koponyán át, vagy a koponyán keresztül erősen megütni, és rögtön vége az embernek. Itt meg már mióta egészen bent, kések és csipeszek és ollók. Lehetséges ez? Talán mégse szabadna? Talán mégis figyelmeztetni kellene őket, hogy elég lesz. Végre is akármilyen nagy tudós talán elfelejtette, hogy általában elég szokott lenni, ha beledöfnek. Talán ordítani kellene, mintha fájna. De hogy ordítsak, mikor nem fáj? Csak figyelmeztetésképpen, hogy még élek, vigyázzanak, hagyják abba. Csak elaludni nem. Akkor végem van. Olive Króna a sárgás folyadékot már lecsapolta, a két kisagy összelappant, elkülönült, jól láthatóan megnyitott hólyag belseje. A meccés vonalon áthaladó ereket lecsípte, megsütötte az izzó villamoskéssel. Most meglátja a vérdaganatot. Ott fekszik kicsit oldalt a hólyag belsejében. Vörös jókora göbb, a hólyaggal együtt akkora, mint egy kis kelvirág. Felülete dudoros. Körül égeti, óvatosan, de irgalmatlanul. Most le kell fejteni, kikanalazni. Egy éles, lapos végű kés, lámpácskával a végén, kecsesen és bravúrosan szaladgál, besüpped, kanyarodik, sehol nem szalad be az agyvelőbe, Olive Króna behúzza alsó ajkát. Iskolás korában, ahogy tussal húzta ki az ábra szélét, vigyázott így titkos elégültséggel, hogy nem megy ki a festék. Most könnyen megy a munka, hiszen az egész különvált kezében van. Sebesen dolgozni kezdenek bűvész ujjai. A finom késsel óvatosan kaparja, lefejti, fel, emeli ki.
Türelem! Még tartania kell magát.
Igen, tanár úr, de nehéz.
Csendben kell maradnia, akkor megnyugszik.
Nagyon nehéz.
Csendben kell maradnia. Általában csendben kellett volna maradni, eddig is.
Hogy érti
ezt? Hát kérem, az ordítástól volt az egész. Ezek az ordítások dühöngő izgalma. Nem érezte olyankor, mintha meg akarna pukkadni a feje? Hát tudja meg, ilyenkor a véráram tágította a vékony ereket, és az egyiknél tokocska keletkezett, így kezdődött az egész.
Igen, értem. De értsen meg, tanár úr, engem is. Hát lehetett tűrni. Hát lehetett tűrni az igazságtalanságot. A mohó, önző indulatot. Már gyermekkoromban ártatlanul vádoltak. Nem lehetett tűrni.
De igen, lehet tűrni, és kell is.
Értem, értem, szóval.
Igen, szóval csendben, könnyedén, lazán. Lazatartás, érti?
Igen, már csinálom is.
Wie fühlen Sie sich jetzt?
Danke, danke, Herr Professor, danke.